Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hadházék rátámadtak egy papra, miért harangozott. Elég az erőszakból, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a ferenciek terén kedden hadházi Ákosék agresszíven egy ferences szerzetesre támadtak, akinek az volt a bűne, hogy harangozott egy templomban. Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani, fogalmazott az államtitkár. Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigmond Barna Pál a Migráció Kutató Intézet által a 2015-ös Európai Migrációs Krízis 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik. A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű, védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, a segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen. Az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéséről egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az orosz kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte. A legfőbb kérdéseket tekintették át az ukrajnai háborúval, illetve a gazdasági és energetikai együttműködéssel kapcsolatban, s egyúttal leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakban is meg tudnak vitatni minden kérdést. Én itt most aláhúztam Magyarország békepárti álláspontját. Aláhúztam azt, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságunkban. Már 3,5 éve szembesülünk az ukrajnai háború drámai következményeivel, és azt szeretnénk, ha ez a háború minél előbb véget érne, hangsúlyozta. Összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző műveletnek nevezte a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő lejáratú akciót a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Hozzátette, annak hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is. Kocsis Máté tegnapi nyilatkozatára hivatkozott jelentés fényében az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagjaként a pedofil álhír kapcsán azt írta, ma végre a nyilvánosság számára is kiderült, hogy a Szőlő utcai bűnügyben nincs kiskorú áldozat, ebből következően a pedofília büntettesen valósulhatott meg. Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntető eljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne, tette hozzá. Kocsis Máté rámutatott arra. Az is kiderült, hogy a Szőlő utcában például Magyar Péter állításával ellentétben nincs gyermekotthon, kiskorúak börtöne van, ami zárt, zsilipelt intézmény, ahová nem lehet csak úgy bemenni, a fogvatartottakat is rendőrök kísérgetik. Az is kiderült, hogy azon személyek, akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak alá nem támasztott hallomásokra alapították, amit mondtak, emelte ki. Az is kiderült, folytatta a frakcióvezető, hogy Juhász Péter videójában az a bizonyos Zsolti bácsi pusztán kitaláció. Az Ózdi járásban nincs is gyermek otthon, írta bejegyzésében. Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is. Összegezte Kocsis Máté, megjegyezve, folytatjuk. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet. Ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén kétharmadán számíthatunk, szorványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Hófehér hajó úszott a folyón, s összesímult a fiú salán. Színes lampion fény lett az égen, mint a brostű a mély kék ruhán, és a fedélzet zenével megtelt szólt a ringató lassú románc. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, ilyen szépet csak filmekben lát. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonán. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jár. Volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a lángon a halálom füstön áll, úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány békeim nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megállt. És a mama az ablaknál állva újra évekig apámra vár. Volt egy tánc, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostűből színre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hármat, és az apám az ajtóban áll. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy zálogház. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, talán eddig is lesz folytatás. Tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. De már szóltak a hírek, s az ágyuk, mond az életünk, miért lenne más? És mi mindent két bőrönbe gyűrtünk, már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ, és ők nem kérik senki se szám az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztek el álmok, mint a zálogban hagyott ruhám. Volt egy tánc, volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Csat Magdona közgazdászt, egyetemi kutatóprofesszort, akivel a közgazdaságról közérthetően Még 50 fogalom című legújabb könyve kapcsán beszélgetünk. El kell, hogy mondjam a kedves rádióhallgatóknak, annyira közérthetőek ezek a magyarázatok, hogy itt, ahogy jöttünk a stúdióba, azt mondtam, hogy na pont nekem találták ki. Szóval ezt nagyon örülök, hogy interjút készíthetek veled.
Én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az a helyzet, hogy én szerintem mindenkinek egy bizonyos szintig nem árt, hogyha a gazdasági fogalmakkal tisztában van, azon egyszerű okból, hogy így jobban megérti a híreket. Nekem csupán ennyi volt a célom. Egyébként tanár vagyok, egyetemi oktató vagyok, és hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy magyarázzak, szeretem is. Úgy gondoltam, hogy jó lenne azokat a fogalmakat egyértelműen, könnyen érthetően megmagyarázni, amelyek rendszeresen előfordulnak a médiában, tévé, rádió, újságok és így tovább. Nagyon gyakran jellemző az, hogy egy kicsit úgy ködösítve beszélnek ezekről a fogalmakról. Miért ne lenne lehetőség arra, hogy világosan, tömören, röviden leírjuk, és aki akarja, olvassa el, akkor ez egy ilyen élmény. Jaj, hát nem is olyan bonyolult, értem én, ezt nem kell ezt közgazdásznak lenni.
Engedd meg, hogy először is megkérdezzem, hogy készült a könyved, hogy történt a kötet szerkesztése?
Ez a harmadik kötet már. Az első kettő az inkább alapfogalmakkal foglalkozott, és akkor én arra gondoltam, hogy vannak kapcsolódó témák, tehát nem lehet önmagában a gazdaságot értelmezni, én egyébként így is gondolom közgazdászként is, hogy a gazdaság az a világunknak egy szelete csupán, nem szabad állandóan gazdaság kórba beleesni, hogy minden csak a gazdaság oldaláról nézünk. Akkor rögtön a következő, ami az embernek eszébe jut, az a társadalom, és a társadalomnak a jellemzői. Úgyhogy akkor azt gondoltam, hogy azt a területet is valamennyire próbáljuk megfogni, és a gazdasághoz talán egy kicsit kapcsolódó, de mégis más területet is bevenni a kötetbe. Azon kívül én, mint tanár, tanítok vállalati menedzsmentet, nagyon sok vállalati kapcsolatom van, ezért úgy gondoltam, hogy a legfrissebb vállalati menedzsment definíciókat is miért ne vennénk be. Tehát így jöttek az ötletek, hogy mi az, amivel még érdemes olyan szinten foglalkozni, hogy azt bárki, aki nem ezen a területen dolgozik, szívesen elolvassa, érdekesnek találja, tanuljon vele. És ugye én nagyon szeretem az irodalmat is, igyekeztem mindenhova, ahol csak lehetett valami odaillő idézetet is mellé rakni, így aztán versek is vannak a kötetben.
Izgalmassá teszi a könyv küllemét, a borító, amelyen nem csak egy földgömb, de távolban házak, számítógép részek, ami tulajdonképpen felkelti a figyelmünket arra, hogy fontos ezeknek a fogalmaknak az ismerete.
A világunk az tényleg bonyolult. A külcsin az a Kairosz dicséri, és az nagyon jó ötletnek tartom, hogy a végére bekerült a címszavak közé az a témakör is, amely az első, meg a második kötetben szerepel. Szerintem egy profi munkája. munka formailag, amit a Kairosz itt letett az asztalra.
Magdolával régóta ismerjük egymást, és bevallom, itt a stúdióba jövet, mondtam, hogy szinte az egész kötet témaköreit legszívesebben felsorolnám, amikor arra kért, hogy válasszak néhány példát a könyvből, amiről beszéljünk. Talán az egyik legfontosabb, amit leggyakrabban hallunk, hogy KKV szektor.
A KKV szektor sokféle méretű vállalkozást tartalmaz. 0 és 49 főt alkalmazó cégeket nevezzük mikro- és kisvállalatoknak. 50 és 249 között vannak a közepes méretű vállalkozások, és 250 fölött már nagyvállalatokról beszélünk. Miért fontosak ezek a KKV-k? Azért fontosak, mert ezek a vállalkozások általában nagyon dinamikusak, mozgékonyak, könnyen tudnak változni, gyorsan tudnak változni, hamar tudnak új dolgokba belekezdeni, és amikor nagyon gyors változások vannak a világban, mint ami a mostani környezetünket is jellemzi, akkor a nagyon nagy vállalat az olyan, mint egy óriási nagy hajó, hogy az nagyon nehezen mozdul, nagyon nehezen fordul, nehezen tudja követni azt, ami a világban történik, tehát ha a gazdaságban van egy erős KKV-szektor, az segíti a gazdaságnak az alkalmazkodását a környezeti változásokhoz. Azon kívül még azért is jó szerintem Magyarországon, mert a KKV-szektor tipikusan magyar tulajdonban lévő vállalati szektor, még egy jellemzője van, ami szerintem nagyon lényeges, hogy van közöttük szép számmal úgynevezett családi vállalkozás, lehet, hogy a nagypapa vagy a dédpapa indította, most meg már az unoka, dédunoka csinálja, és jó, hogy a vállalkozás általában profitorientált, de ezek a vállalkozások egy értékrendet is visznek a társadalomba, a családnak a fontosságát, a nemzetnek a fontosságát. Ezt próbálják tovább plantálni a családon belül a következő generációknak. Tehát nagyon kell örülni annak az országnak, amelyben sok családi vállalkozás van. Ilyen például az osztrák gazdaság is. Nálunk meg, mintha valahogy nem igazából tudnánk mit kezdeni ezzel a családi vállalkozói szektorral, inkább azt halljuk állandóan, hogy na add már át a fiatalabbaknak, pedig ez egy család által vezetett. Tehát abban benne vannak a család különböző korú tagjai is, és nagyon fontos, hogy ezek legyenek. Még talán azt érdemes megemlíteni, hogy általában a munkavállalóval sem úgy foglalkoznak, hogy a legtöbbet kicsikarni akarják belőle. Én jártam olyan családi vállalkozásnál, ahol a munkavállaló között is ott van a nagypapa, a papa meg a gyerek. Mert van egy értékrend a családban. Ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a KKV szektorról, mert tipikusan azt halljuk, hogy már megint jött egy nagy külföldi cég, egy nagy összeszerelőle, 100 munkahelyet teremt. Azért a saját értékeinkről nem szabad elfeledkezni. A KKV szektor az a magyar gazdaságnak egy fontos nemzeti értéke és nemzeti érdek, hogy megmaradjon.
Gyakran halljuk, és gondolom értjük is az innováció kifejezést. De itt a könyvedben egy új kifejezéssel is találkoztam az innováció mellett, hogy nyitott innováció. Mit értsünk alatta?
Hú, ez egy nagyon-nagyon fontos szakmai kérdés ma. Egyszerűen fogalmazva, van egy cég, ugye a mi cégünknél van a legtöbb okos ember, mi vagyunk a legszebbek, legjobbak. Nem. Sokan vannak szépek, okosak a piacon, nem árt egymástól tanulni. Ez Magyarországon nem annyira divatos gondolat, meg kell, hogy mondjam, de ez az együttműködésről szól, hogy talán együtt, szövetségben, egymást támogatva többet tudunk tenni, magunkért is. És ez azt jelenti, hogy az innovációban, ugye, ami jelenthet egy terméknek a kifejlesztését, egy új piacnak a megszerzését, vagy valami nagyon-nagyon új technológia bevezetését, ebben miért ne tanulnánk egymástól, miért ne esetleg együtt próbálnánk egy piacot megszerezni? Ez Nyugat-Európában, Egyesült Államokban teljesen természetes dolog, hogy összefognak a vállalatok. Ha két tudást egymás mellé teszünk, akkor lehet, hogy abból nem kettő lesz, hanem három. Az egyik meg a másik, az ha összetalálkozik, akkor valami szinergia, valami új dolog abból megszülethet. Tehát a lényege az, hogy együttműködés, hogy nem csak versenyeznek a cégek, hanem együtt is működnek. És azért nagyon fontos, hogy Magyarországon ezt hangsúlyozzuk, mert nem annyira jellemző a magyar üzleti szférára, hogy a üzleti etika és a társadalmi felelősségvállalás mentén egymással tisztességesen együttműködni hajlandó mindenki. Remélem finoman fogalmaztam, tehát amikor a beszállító, annak akinek beszállít, meg aki termel, az a vevővel, mindenki tisztes üzleti kapcsolatot tart fenn, becsületesen működik együtt, mert mindenkinek jó. Az együttműködésnek óriási óriási előnye van. Szerintem lelkileg is jó egyébként, én azt gondolom, hogyha ahelyett, hogy egymást lenyomni igyekeznénk, megpróbálunk együttműködni. Erről szól a nyitott innováció.
A könyvben nem szerepel, de most, ahogy hallgattalak, eszembe jutott, nagyon sok tanulmányban foglalkoztál, hogy az együttműködéshez szükség lenne bizalomra.
Sok példát hozhatnánk, én csak egyet említek, biztos a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy amikor voltak ezek a körbetartozásos dolgok Magyarországon, hogy mondjuk egy nagyobb cég valamit megvett egy kisebbtől, amelyiknek nem volt elég ereje ahhoz, hogy önmagát megvédje, aztán utána bedöntötte saját magát, elvitte a profitot, és nem fizette ki a beszállítóit. Ez elég sokszor előfordult, itt még halálesetek is voltak. Most nem akarom a példákat felsorolni, tehát ez egy társadalmi betegség, hogy ilyen előfordulhat. És ha már ezt említettem, akkor hagyj mondjam, hogy nem régen jelent meg az Eurostatnak, ami az Európai Uniós Statisztika Hivatala, egy nagyon érdekes felmérése. Két dologgal foglalkozott, egyrészt megkérdezett egy kört arról, tehát egy mintát vett a társadalmakból az egész Európai Unióban, és azt kérdezte, hogy elégedette az anyagi helyzetével. Ez volt az egyik, és ezt megkérdezte különböző korú emberektől, különböző végzettségű emberektől, és ez szerint csinált statisztikai elemzést. De megkérdezett egy másik dolgot is, azt, hogy a társadalmi bizalom, a társadalmi együttműködésről mi a véleménye. Én ezt most olvastam, és azt találtam benne, hát sajnos nem lepődtem meg, hogy az elmúlt néhány évben, most nem akarok nagyon visszamenni a történelembe, de több évben is, Magyarországon azt mondták a kikérdezettek, hogy ők úgy érzékelték, hogy a társadalmi együttműködés az gyengült, a társadalmi bizalom gyengült, az anyagi helyzettel nem voltak annyira elégedetlenek. Ezt azért említem meg, ugyanaz jött vissza ebből az elemzésből, mint amit más elemzések is találnak, hogy a bizalmi szinttel Magyarországon lehet, hogy baj van, márpedig ha nincs bizalmi szint, akkor nem lehet nyitott innováció, hiszen akkor tudok a másikkal együttműködni, ha hiszek benne, hogy nem fog átverni, hogy tisztességes lesz az együttműködés során a viselkedése végig, és az együttműködésünkből végül is ez a bizonyos én is nyerek vele, te is nyersz vele, együttműködés alakul ki, és a végén nem az lesz, hogy ja, hát én nyerni akarok, te meg veszítsél. És úgy érződik, hogy ilyen fajta problémák vannak a magyar társadalommal. Voltak ezek valószínű régen is, de mintha mostában az emberek erre jobban ráébredtek volna, hogy miért van az, hogy mi nem tudunk egymással együttműködni. És ugye ez az üzleti szférában kimondottan káros. Drágítja az együttműködés, mert hát mit teszel, megpróbálsz mindent lepapírozni, ügyvédhez járni, hogyha mégis becsap a másik, akkor valahogy el tud ellene járni. Ez nem ingyen van, ez pénzbe kerül, és mennyivel egyszerűbb az, hogyha én azt mondom, hogy szemedbe nézek, megbeszélünk valamit, bízhatom benne, hogy nem versz át. Na erről szól a nyitott innováció, most nagyon egyszerűen fogalmazva.
Legszívesebben az egész kötet témaköreit most itt végig beszélném veled, de hát nyilván a műsoridő ezt nem teszi lehetővé. Egy olyan izgalmas címet is találtam, hogy jó kormányzás index. Beszéljük ezt meg.
Hát különféle elemzések vannak, amelyek az egyes országok kormányzatának a minőségét próbálják értékelni. A legismertebb egy svéd elemzés, és időnként különböző felméréseket végeznek az Európai Unió országaiban, de nem csak ott, hanem a világban. Mondok egy-két témát, hogy mi mindent vizsgálnak ilyenkor, amikor azt nézik, hogy a jó kormányzás az mennyire jó. Hát az egyik ilyen dolog, ami gondolom mostában mindenkit foglalkoztat, hogy minden kormány költ pénzt, ugye? Mert van egy költségvetés. Költségvetésnek vannak bevételei, vannak kiadásai. Jó esetben a kiadások nem túl nagyok, tehát nem nő meg a hiány. A bevételek honnan jönnek? A bevételek jönnek a vállalati befizetésekből, már amennyiben egyáltalán van adó, vagy az adó az elég magas ahhoz, hogy megjelenjen bevételi forrásként, ugye nálunk nagyon alacsony, a világon a legalacsonyabb cégadó nálunk van, ha nem számítjuk az adóparadicsomokat, ahol semmilyen adó nincsen, de amikor mi vásárolunk, és az áfát az árba beleteszi a kereskedő, az az áfa megy a költségvetésbe, személyi jövedelem adónk megy a költségvetésbe, a vámok, stb. Ez a bevétel. Ezzel gazdálkodik a kormány. Tehát nem a kormány teremti a bevételt, az a társadalomból meg az üzleti szférából jön. A kiadásokról viszont a költségvetés keretében a mindenkori kormányok döntenek. Mennyit költenek belőle mondjuk egészségügyre, oktatásra, vagy mondjuk a vállalkozásoknak a helyzetbe hozatalára, pályázatokra és így tovább. Nos, azt mondják a jó kormányzás modellek, hogy ezzel a kiadással nagyon etikusan, felelősen kell bánni, hiszen mások pénzét költjük, és egy olyan elvárást is meg kell talán fogalmazni, hogy hatékony legyen, valahol haszon legyen belőle. Kinek legyen haszna? Hát a társadalomnak. Hiszen a kormányzás az a társadalomról szól. Ugye mit jelent a miniszter? Azt jelenti, hogy szolgálja a népét, az országát. Szeretném hangsúlyozni. Tehát, hogy mennyire ügyesen, okosan, hatékonyan költi a mindenkori kormány bárhol a világban azt a pénzt, amivel gazdálkodik. Ez az egyik, amit néznek. A másik, hogy mennyire etikus a közélet. Ugye ilyenkor elő szokták hozni, hogy mennyire jellemző a korrupció egy társadalomban, mennyire jellemző az, hogy valamiféle harmónia van abban, hogy mit tart fontosnak. Tehát, ha valahogy csak a gazdaságot tartják fontosnak, és más sem érdekli a kormányzás, csak az, hogy az a bizonyos mutató, amit GDP-nek hívunk, bruttó hazai termék, az nőjön, de bármilyen áron, nem baj, ha esetleg olyan cég termeli, ami szennyezi a környezetet, vagy egészségtelen munkahelyeket teremt, de a GDP nő. Azt mondja ez a mutató, hogy ez nem jó, mert neked azt is figyelni kéne, hogy hogyan alakul az életminősége a társadalomnak, tehát milyenek az anyagi viszonyok, milyen a természet tisztasága, milyen a közéletnek a tisztasága, és így tovább. Tehát ilyen mindenféle mutatókat próbálnak megfogalmazni és mérni. Hozzá kell, hogy tegyem, közgazdászként mindenként hangsúlyoznom kell, hogy persze ezek felmérés alapján készült adatok, ugye nem is tudom, hogy jó-e az adat szó. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben mindig van szubjektívum, hogy kit kérdeznek meg, hány embert kérdeznek meg, ez nyilván befolyásolja, nyilván igyekeznek valamennyire tudományos módon ezeket a felméréseket végezni, de azért ez nem statisztika. Tehát ez nem olyan, hogy adat az képződik, az az adatot tudjuk elemezni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni ezekre a mutatókra, azért is írtam róla, hogy a jó kormányzás az egy fontos dolog, hiszen annak az eredménye az, hogy egy ország gazdaságilag és társadalmilag is sikeres lesz-e vagy nem. Én a kettőt együtt szeretném hangsúlyozni. Nem elég a gazdasági siker, társadalmi siker is kell. Hadd idézzek egy Széchenyi gondolatot ennek kapcsán, mert szerintem nagyon ideillik. Széchenyi egyik írásában ez szerepel, hogy a nemzeti java nem egyesek és néhány magányosok hasznán, hanem az egész virágzásán alapul. De kicsit régies nyelvezet, de ugye ez a lényeget megfogalmazza, hogy a jó kormányzásnak a többség érdekét kell néznie, magyarul az egész nemzet érdekét, tehát abba beletartozik az üzleti világ, beletartoznak a pedagógusok, az orvosok, a gyárakba dolgozó munkások, mindenki. Úgyhogy nehéz megfogni, mert nyilván ahányan mérik a jó kormányzás, annyiféle mutatót próbálnak vizsgálni, de a dolog lényeg az, hogy azért érdemes mérni ezt a dolgot.
Meg kell, hogy kérdezzem, mennyire befolyásolhatja akár a kormányzási indexet, akár az általad említett családi vállalkozások helyzetét, a körülöttünk lévő világ, ahogy itt a könyved borítója mutatja, vagy éppen ha a háborúk.
A környezettől nem tudja senki magát teljesen elszakítani, elvonatkoztatni, ez teljesen egyértelmű, de azért gondoljuk azt meg, hogy amikor arról van szó, hogy milyen értékrend mentén vezetnek egy országot, hogy mik a prioritások, úgy gondolom, hogy ahhoz túl sok impulzust nem kell feltétlenül figyelembe venni a nemzetközi világból. A gazdaságra kétségtelenül hatnak a körülöttünk lévő események, főleg egy háborús helyzet nyilvánvalóan hat a gazdaságra. Nyilvánvalóan hat az is, hogyha a gazdaságunk az része egy nagyobb egységnek, mondjuk az Európai Uniónak, és az Európai Unióban esetleg rossz döntéseket hoznak, amelyek ránk is hatnak, vagy olyan szoros kapcsolatunk van egy másik ország, mint a magyar gazdaságnak, a német gazdasággal, hogy a magyar gazdaságnak egy hatalmas nagy szelete tulajdonképpen az, amely a német iparhoz kötődik. És nyilván, ha a német ipar bajba kerül, mi meg ilyen nagyon kötődünk hozzá, persze kérdés, hogy miért kerültünk ilyen helyzetbe, hogy ennyire kötődjünk. Ez már például szerintem kormányzati döntés kérdése. De hogy mik a céljaink, hogy mit tartunk fontosnak, hogy milyen értékrend mentén működünk, azt magunknak kell meghatározni. Az leír mindig egy kormányzást, hogy mit tart fontosnak. Én azt gondolom, hogy az a saját értékrend, hogy mondjuk a családot fontosnak tartja, és szerintem szerintem ez teljesen rendben van. Ha a szomszédország nem így gondolja, ő más tart fontosnak, ahhoz nekünk semmi közünk, az ő magánügye. Ez meg a mi magánügyünk. Tehát minden, ami társadalmi kérdés, értékrend kérdés, arra nem hiszem, hogy olyan nagyon kell, hogy hasson a külvilág, az egy belülről jövő dolog kell, hogy legyen. Éppen ezért gondolom azt is, hogy amikor arról van szó, hogy erőforrásokat hova csoportosítunk, akkor megint csak az értékrendnek elő kell jönnie, hogy ha én azt szeretném például, hogy az emberek egészségesek legyenek, akkor jobban oda kell figyelni arra, hogy egészségesen tudjanak élni, hogy ne legyenek egészségtelen munkahelyek az országban, hogy tiszta legyen a levegő, hogy legyen sportolási lehetőség, és igen, jól működjön az egészségügyi rendszer, az is nagyon fontos. De ezek, még ezt szeretném hangsúlyozni, ezek a mi belső értékrendünkből fakadó dolgok kell, hogy legyenek. És nagyon jó, ha egybeesik a társadalom értékrendje a kormányzati értékrenddel, tehát a kormányzat érzékeli, hogy mit szeretne a társadalom, hogy hol érzi a társadalom a gondokat. Még egy idézet eszembe jutott, ez Huxley-tól származik, ugye angol író és filozófus, azt mondta, hogy a tények attól nem szűnnek meg létezni, hogy nem veszünk tudomást róluk. Tehát tudomást kell arról venni, a társadalom mit szeretne, mi fáj neki, minek örül, és egy ilyen, kicsit tudom, hogy naívnak tűnik, de egy ilyen harmonikus együttműködés a vezetők és a társadalom között, az azt gondolom, hogy mindenképpen előre viszi az ország ügyét, és szerintem azt is javítja, amit hogy az előbb említettünk, ezt a problémát megpróbálja szerintem korrigálni, hogy a bizalmi szint az javuljon a társadalmon belül.
Engem, mint nyugdíjas tanárt, nagyon zavart az agyelszívás. Tehát, hogy tehetséges fiataljaink itt végeznek az egyetemeken, a főiskolákon, majd jön az agyelszívás, ami alatt mit értünk szakszerűen?
Nagyon egyszerűen azt értjük ezen, hogy a jól felkészült szakembereket más országok, nem a saját nemzetük, elcsábítják valamiért. Azért mondom, hogy valamiért, mert ilyenkor a tipikus válasz az szokott lenni, hogy magasabb bérért. És valószínű, hogy ebben van is igazság, hogy a magasabb bér az vonzó tud lenni, főleg egy fiatalnak, aki szeretne elindulni az életben, szeretne családot alapítani, gyereket vállalni, és így tovább. De nem vagyunk messze az előző témától, mert amiatt is elmehetnek fiatalok, hogy nem érzik jól magukat a bőrükben, úgy érzik, hogy nem jó a légkör, nincs bizalom, nincs igazából olyan közeg, amelyben ő a tehetségét ki tudja fejteni. Tehát van anyagi ok és nem anyagi ok. Van egy harmadik ok is, ami nem baja van, ezzel azt hiszem egyet lehet érteni, sőt örülni is kell neki. Ez az, amikor azért megy el valaki, mert tanulni szeretne. Annak idején a mesteremberek is ezt csinálták, járták a világot, és sok-sok tudást hazahoztak. Tehát ha valaki elmegy azért, mert még egy nyelvet meg szeretne tanulni, vagy felsőbb szintre szeretni a tudását emelni, majd azt hazahozni, és itthon az országa érdekében kamatoztatni, meg természetesen a saját családja érdekében is, az teljesen rendjén való. Ott csak arra kell vigyázni, hogy tényleg érzékelje azt, hogy érdemes hazahozni a tudást, hogy azt tudja Magyarországon itthon hasznosítani. Az a gond, hogy ez a brain drain, ugye ez az agy leszívás, agy elvonás, ez azzal jár együtt, hogy igaz, hogy nálunk tanult az a fiatal, és ne csak egyetemet végzetre gondoljunk, gondolatunk egy jó villanyszerelőre, vízszerelőre, óriási érték ezek a szakmáknak az ismerete, magas szintű tudása, és hogyha máshol termelik a javakat, a hozzáadott értéket, az azt jelenti, hogy nem itthon termelik. Ez az egyik oldala. Ennél most a társadalmi irányba kicsit elmenve, ennél még nagyobb gond, hogy esetleg már a gyermekeik is külföldön születnek, miközben tudjuk, hogy nálunk még egy nagy probléma van, hogy még mindig nagyon kevés gyermek születik, sőt, újabban megint csökken a születésszám, ezt is tudjuk. Volt egy kis növekedés, most elindult újra lefelé ez az adat. Tehát rendkívül sok kára van. Az nagyon jó, és jó lenne, ha minél több olyan fiatal lenne, aki sok-sok mindent megtanul. Egy-két évig, és utána hazajön. Egyébként még én azt is megmerem kockáztatni, hogy az, hogy hozzánk nagyon-nagyon sok külföldi jön tanulni. Ha körülnézünk a magyar egyetemekkel, nagyon sok a külföldi hallgató, és bizony van közöttük olyan, aki itt marad, és nagyon jó, hogy itt marad, mert egy ideig itt tanul, velünk együtt dolgozik, aztán lehet, hogy utána ő is hazamegy. Tehát tulajdonképpen ez is segíti a nyitott innovációt, hogy mint a méhecske különböző virágokról összegyűjtjük a tudást, de az a dolognak a lényege, hogy ne történjen az meg, hogy ennek az a végső kimenetele, hogy sokan egyre többen elmennek, és egyre kevesebben jönnek vissza. hogy ilyen állapot ne következzék be, arra oda kell nagyon figyelni, és azért mindent meg kell tenni, hogy ilyen ne forduljon elő.
Kutató professzor vagy, fiatalokat tanítasz, fiatalokkal foglalkozol. Hogy látod az egyetemre járó fiatalok helyzetét? Vajon agyelszívás vagy agynyerés következik be?
Ez nagyon-nagyon eltérő. Az egyes egyetemeken is más a helyzet, és a fiatalok körében is sokfélével találkozik az ember. Beszélek olyannal, aki úgy gondolja, hogy most az alapszinten tanul, de mesterszintre elmegy külföldre, csak azért, mert úgy gondolja, hogy ott valami más fog megtanulni, mint itthon, tehát egy más egyetemi oktatási rendszert is meg szeretne ismerni. Van olyan, aki elégedetlen, úgy érzi, hogy nem tud kiteljesedni itthon, azért megy el, mert is akar visszajönni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ilyen általános tendencia lenne, hogy mindenki el akar menni, ez nem igaz. Ilyen is van, olyan is van. Én azt gondolom, hogy ez nem baj, ez teljesen természetes. Nagyon sok olyan fiatallal találkozom, akik azt mondják, hogy ők még többet szeretnének az országukért tenni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Azt gondolom, ezeknek a fiataloknak meg is kell minden lehetőséget adni, hogy ő erre képes is legyen. Legyen olyan munkahely, ahol értelmes feladatai vannak, ahol tanulni is tud, megélni is tud, az életét ki tudja teljesíteni, tenni tud az országáért, mert ugye szoktunk beszélni, hogy mi az, hogy középosztály. Én azt gondolom, hogy a középosztálynak nem az a fő jellemzője, hogy van-e lakása vagy autója, az a jellemzője, hogy egyrészt akar-e állandóan fejlődni ő maga tanulni, és akar-e többet tenni, mint a saját magáért, akar-e valamit tenni a közösségért, az országáért, a nemzetért. Szerintem ez egyik legfontosabb jellemzője annak, hogy valaki középosztálytag vagy nem.
Kedves hallgatóink, dr. Csat Magdolna közgazdász egyetemi kutatóprofesszorral a Kairosz kiadó gondozásában megjelent közgazdaságról közérthetően még 50 fogalom című könyve kapcsán beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Sûr de lui, fallait-il seulement qu'il sourit? Les anges étaient tous fous de G. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre G. Chaque soir c'était le malheur G. Il chante, il danse jusqu'au matin. Du disco à ses vieux refrains. Il est enfin devenu star. Il nous attend tous les soirs. G.
Et voilà que George revient et remplace la guitare par une guitare électrique. Sandro ne joue plus de la mandoline, il joue les synthétiseurs et la tumba. Et moi, moi j'apprends à danser.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Újra idézek a könyvből. Beszélgetés közben Bódi néni Magdi megtérését említi, tehát Magdika édesanyja Magdi megtérését említi. A megtérés az idézőjelben van, és megkérdeztük, mit akar ezzel a kifejezéssel mondani. Azt mondja az édesanyja, hogy Magdi mindig jó kislány volt, de 10 éves kora körül szemmel láthatóan elmélyült a vallás élete. Ekkorában kezdte hosszú órás imádságait, és mindig térden állva. Ebben az időben vettem észre először különféle önmegtagadásait. Mindenről lemondott. Tehát az édesanyja 10 éves korában vette észre ezt a idézőjelbenes megtérését, mert hát ugye addig is Krisztus volt az életének a központja Bódi Mária Magdolnának, de itt megváltozott. talán felnőttebbé vált a vallásos élete. Ekkor kezdte el hosszú órákon keresztül az imádságot, térden állva. Képzeljünk magunk elé egy 10 éves kislányt, aki órákon keresztül térden állva imádkozik, és máshol írja a könyv, hogy közben meg sem mozdult, és nem támaszkodott semmihez. Eszünkbe juthat itt is Lizé kis Szent Teréz, aki a különböző megtagadások közepette, például nem dőlt hátra a szentmisén, hanem kicsit kényelmetlenebbül, hátradőlés nélkül vett részt a szentmisén. Kicsi áldozatnak tűnik, de nagyon nagy szeretetből fakadt nála is, és Magdikánál is. Ha már valaki kipróbálta a térden állva imádkozást hosszú ideig, akkor megtapasztalja, hogy talán egy órát még el lehet viselni, de ahhoz már gyakorlatnak kell lenni az embernek, de órákon keresztül mozdulatlanul térden állva imádkozni, már kevés az, hogy van benne gyakorlatunk. Mert Isten külön kegyelme kell, hogy akár a fizikai fájdalmat, vagy a mozdulatlanságot elviseljük. Magdika már 10 éves korában megkapta ezt a kegyelmet, és 10 évesen kezdte el először a különböző önmegtagadásokat. Iskolában a gyerekektől időnként kérem, hogyha tudnak, térdeljenek le, és együtt térden állva imádkozzunk. És bizony azt látom, hogy a gyerekek még egy percig sem nagyon tudnak térdelni. Nem szokták meg. Ez minthogyha hogy kimenne a divatból, hogy letérdelünk az Isten elé. Mintha már a kényelmes életünkbe ez nem férne bele. Vagy csak nagyon-nagyon ritkán, amikor éppen a szentmisében kötelező, de otthon önszántunkból hányszor ereszkedünk térdre is, mennyit imádkozunk térden állva. Nem mintha az Isten nem hallgatná meg az imánkat, akkor, ha nem térdelünk le, hanem inkább az a mi szempontunkból fontos a térdelés. Egyrészt alázatos cselekedet, a nagy Isten előtt még kisebb akarok lenni, még lejjebb térdelek, nem állok, hanem letérdelek. Másrészt olyat teszek, ami nehéz, és nem kívánja a testem. Áldozatot hozok. Persze az áldozat szeretet nélkül üres. Ha egészségünk engedi, és meg tudjuk tenni, természetesen mindent bölcsességgel és józansággal, akkor egy kicsit maradjunk térden állva hosszabb ideig, és imádkozzunk úgy hosszabb ideig, és meg fogjuk tapasztalni, hogy jobban átérjük Krisztus értünk hozott áldozatát, húsvéti misztériumot, ez ő kereszt halálát és feltámadását. Testünk nem kívánja, de a lelkünk igen. Ez is egyfajta aszkézis, az egyik formája. Hozzuk vissza a gyakorlatba. Vegyünk példát ebben is Magdikáról, aki 10 évesen, hosszú órákon keresztül térden állva mozdulatlanul imádkozott. Azt is írja az édesanyja egy rövid mondatban, hogy mindenről lemondott Magdika. Persze ezt jól kell érteni. Aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Olvashatjuk a Szentírásban Jézus szavait. Lukács még azt is hozzáteszi, hogy minden nap vegye fel keresztjét. Önmegtagadások, áldozatok nélkül nincs kereszténység. Jézus maga tanít erre minket, hogy tagadjuk meg magunkat. Minden napunkban legyen önmegtagadás. Szívesen ennék valamit, szívesen csinálnék valamit, szívesen mennék valahova, és ha nem lényegi dologról van szó, akkor tagadjuk meg magunkat. Ezt most nem eszem meg. Ide most nem megyek el. Nem kell nekem mindenhol részt venni. Nem kell nekem mindenhol ott lenni. Ezt most nem mondom ki. Pedig biztos, hogy jó poén lett volna. Biztosan sokan mosolyognának rajta. és központba kerülhetnék, de nem mondom ki, megtagadom magamat. Lemondok arról, hogy jó poént mondjak, hogy valami nagyon okosat mondjak, és csöndben maradok. Vagy nagyon megkívánok egy szem cukrot, vagy egy szelet csokit, vagy egy süteményt. Nagyon-nagyon megkívánok. Valójában tapasztaljuk. Uram, most érted, erről lemondok. Megtagadom magamat irántad való szeretetből. Egy nap nagyon-nagyon sok ilyen apró kis lemondást tudunk végezni. A Szentlélek itt is segít, és ad alkalmat, és lehetőséget. Uram, azt szeretném, hogy te vigasztalj meg engem, és nem én akarom a világból a vigasztalásomat kierőszakolni. Nem azt akarom, hogy a világ vigasztaljon, hanem hogy te vigasztalj meg engem. Mert aki minden vigasztalását a világból várja, azt az Isten nem tudja vigasztalni. Szem kívánsága, test kívánsága és az élet kevéssége. Kívánjuk csak Krisztust, és csak azt, amit ő akar adni nekünk. Legyen az öröm, legyen a szenvedés. Azt kívánom, Uram, amit te kívánsz nekem, és nekem az lesz a legjobb. Nekem mindig az a legjobb, amit te adsz nekem. Bizonyára többen megtapasztaltuk már azt a isteni élményt, hogy valamire nagyon vágyunk, ami döntésünkkel és Isten kegyelmével erről le tudunk mondani, és amiről lemondtunk, azt még egy sokkal magasabb szinten megkapjuk az Istentől. Mi lemondtunk róla, ő pedig másként, máshogyan vagy máskor megadja nekünk, és ettől sokkal többet, mint amit mi kívántunk. Magdika édesanyja azt mondta, hogy Magdika mindenről lemondott. Folytatom az idézetet, folytatom a könyv olvasását. Ugyancsak Magdika édesanyja mondja, a szegényekhez már nagyon korán vonzódott. Még Köveskálon történt, hogy egy kisgyermek a szomszédságunkban elvesztette szüleit. A nagyszülők nevelték. Amikor közeledett a hideg idő, Magdi egy napon így szólt hozzám, mondja az édesanyja. Édesanyám, én elmegyek és kéregetek, hogy pénzt szerezzek, és meleg ruhát vehessek neki. Hát nem szégyelsz koldulni? Miért szégyelnék? Összeszedem a pénzt, és veszek neki berhent ruhát. A pénz hamarosan együtt is volt, a meleg ruha elkészült. Az eset sokaknak feltűnt, és meg is jegyezték. Milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Szinte nem is lehet hozzáfűzni semmilyen kommentárt ehhez a kis történethez, mert az embernek elszorul a szíve, hogy egy kisgyerek koldul a másik kisgyereknek azért, hogy ruhája legyen. Gondolom, kezdik a kedves hallgatók is érzékelni, hogy kinek a boldoggalvatása történt meg az elmúlt napokban. Nem akárkiről van szó, hanem Magyarország legújabb boldogjáról, Bódi Mária Magdolnáról, aki az egyszerű életével olyan mélységekbe vezet minket, isteni szeretet olyan mélységeibe, ahol szinte megrettenünk, és elgondolkodunk azon, hogy hát így is lehet élni, így is lehet szeretni, mint ahogy ő tette. De minden szent életrajzát olvasva megrendül a szívünk, és belegondolunk abba, hogy ha például Magdika ilyen jó volt, akkor milyen jó lehet az Isten? Milyen jó lehet Krisztus? Milyen jó, ami mennyei atyánk?
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Torna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Életed egy másik életért, így végre élsz.